Gyerekek, egy nagy kérdésem van felétek. Voltatok ti már teljesen csendben egyedül?
Nem.
Még nem voltál sosem? Na hát akkor érdemes lenne egyszer kipróbálni. Más volt már csendben? Egyedül. Én egyszer a Kendit láttam csendben. A reformáció ünnepén a református templomban voltunk, és oda ültetek elé nem messze, és szépen csendben egy órán keresztül figyeltél. Döbbenettel néztem, hogy nincs a fegyelemmel, csendben jelen van. De gyerekek, mi rendszeresen, amikor gyerekekkel vagyunk együtt egy táborban, Bózsvár, az Erdélyhegységben, amikor felszoktunk menni egy hegy tetejére, van egy ilyen kőember nevű, egy gyönyörű kilátás nyílik onnan, látni a hegyek egymásba való kapcsolódó rendszerét, a két eget, és képzeljétek el, ahogy a szél fújott a lombokat, úgy fújja a lombokat, mintha a hullámverés lenne a Balatonon. Olyan érdekes. És amikor ott fent vagyunk, kicsit zajonganak, elhelyezkednek, még talán eszünk is egy uzsonnát, vagy valamit, utána csend van, és azt mondom, hogy gyerekek, most egy próbát tegyünk, egy percig mindenki legyen csendben. Senki ne szóljon, ne mozogjon, ne zörögjön, ne pakoljon, csak csendben. Szerintetek könnyű? Hát nem ám. Talán még te is voltál ott, ugye? Voltatok ilyen helyzetben, ugye? Nemes emlékszel. Hát gyerekeknek csendben lenni meg a nagy művészek. Pedig a csendben nagy titkok és felfedezések várnak ránk. És én azért látom, hogy a gyerekek is tudnak csendben lenni, mert látok egy fiút vagy lányt, amikor meglátnak egy hangyabolyt, vagy a kacsákat a Balatonparton, vagy képzeljétek el, mi történt velem néhány héttel ezelőtt, kint voltam reggel korán a Balatonparton, napfelkelte környékén, szeretek ott előlenni csendben, és akkor képzeljétek el, nagyon szép tapasztalatokat szereztem. Egy csinálj például, hogy ötször odaszállt hozzám, és szinte, mintha beszélgetni akart volna velem, olyan érdekes volt megfigyelni. Aztán szép lassan elindultam ott, tudjátok, az Eszterházi strand, ugye, amelyik itt van a sétány végén. Elindultam a part mellett, hát mit vettem észre? Képzeljétek el, a part mellett rögtön a kövektől, egy fél méterre a kövektől, ott a vízben lévő kövektől, egy ekkora hal úszott. Le is fotóztam, videót is készítettem róla. Ha majd érdekel benneteket, Isten tiszteletben megmutatom. Ekkora hal, ünnepélyes méltósággal úszott, meg sétáltam mellett, hát ez nagyon csodálatos. Csend volt, nem zavarta meg senki, én is finoman lépdessem, és akkor elmentem vele, és 200 méteren keresztül kísért. Utána még kimentem a strandból, átmentem a sétány felé, és még ott is képzétek el, úszott tovább. Hát nekem ez olyan nagy élmény volt, és rájöttem arra, mint ahogy a gyerekek is már rájöttek, hogy a csendben nagy dolgok történnek. Mi történhet, amikor az ember csendben van?
Nem megy el
a hal. Például bizony a kis madarak például, vagy a kacsák nem mennek el. Képzeljétek el, egyszer én egy fél napot töltöttem a kacsákkal úgy, hogy fotóztam őket, egyik könyvemben bele is tettem a kacsafotókat. Szép lassan, csendben, olyan közel mentem hozzájuk, hogy ilyen közel voltam, és úgy tudtam lefotózni őket, hogy a szemüknek a iriszét kijött penge érese. A Természetben a Teremtővel című könyvben benne is van ez a fénykép. Annyira közel engedtek magukra, szinte befogadtak. Vagy egyszer itt a parknál, ott a szirkolkház alatt volt egy macska család, nem tudom, talán régebben, akik itt laknak ismerik. Velük is egyszer egy fél napot töltöttem, és olyan közel engedtek, hogy ilyen közelről fotózhattam őket, szinte 200 képet szintén csináltam. De nem is ez a lényeg a fotózás, hanem hogy meg lehet figyelni a természet csodáit, és még azt is észrevettem, hogy ilyenkor meghallhatjuk a Jóistennek a gondolatait és üzeneteit, hogyha figyelünk rá. Ezért mondja a Biblia, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Gyerekek, valamelyikőtök már hallottak talán Illés történetét? Kenneth, te hallottad? Illés szeretett volna a Jóistennel találkozni. Szerette volna őt jobban megismerni. Szerette volna hallani a hangját. És akkor azt mondta az Úr, állj fel ide erre a sziklára. És hatalmas mennydörgés volt. És a mennydörgésben nem volt jelen a Jóisten. Utána a földrengés következett. jégeső és mindenféle villámlások, de ott sem volt a jó Isten. És egyszer csak Illés mit hallott? Egy halk, szelíd hangot, és abban a halk, szelíd hangban volt benne Isten hangja. És ti is, ha csendben, a természetbe kimentek, ha otthon a szobában egy kicsit csendben vagytok, nem csináltok valamit, nem pakoláztok, nem jászoltok, hanem csak azt mondod, hogy Istenem, most én itt vagyok, és szeretném meghallani a hangodat, mert Sámuel, amikor ilyen kicsi volt, mint ti, azt mondta az Úrnak, Uram, szólj Uram, mert hallja a te szavát, és az Úr szólt hozzá. És a Jóisten szeretne hozzátok is szólni, mert üzenete van nektek, de olyan üzenet, amit nem tud senki másnak elmondani, se anyunak, se apunak, hanem csak nektek. Úgyhogy most ezzel a figyelemmel, hogy most figyeltek ilyen csendben, ez nagyon dicséretes, próbáljátok ki ti is, jó? Tanka, biztosan neked erre van lehetőséged, és te nagyon alkalmas vagy erre a csendre, de látom, hogy te is, meg Kendel is, meg a többiek is, mindenki alkalmas arra, hogy egy picit csendben legyen. És a Jóisten ilyenkor nagyon közel jön, ezt a tapasztalatot ragadjátok meg. Köszönöm ezt a csendes, figyelő magatartásokat, helyekre mehettek. És majd a film, amit vetíteni fogunk, majd segít az elcsendesedésben nektek is, jó?
Kedves testvéreim, gondolom, kitaláltátok, hogy miről szeretnék beszélni. Az elcsendesedésről. Az elcsendesedésről, mert ebben a világban, amiben most élünk, valami hihetetlen nagy rohanás van. Kapkodás. Gondolom észrevettétek. A fiataloknál, ahogy látjuk az iskolában, tanárok elmondják, fiatalok elmondják, olyan hajtás van, annyit kell tanulni. Nincs egy csendes perc. Én nem csodálom azt, hogy a fiatalok nem jönnek el az előadásokra, mert az iskolában tudom, hogy mérhetetlenül le vannak kötve, bár nagyon hiányoznak. Nagyon hiányoztak, és külön kíváncsiak, hogyha Évi most eljön ezekre az előadásokra, mert szükség van rátok. És szükség van rád, hogy egyrészt tevékenykedjél, másrészt pedig, hogy te is esetleg tanuljál. Mi zajlik ebben a világban? A Biblia szerint ez a végidőnek egyik jele, ez a rohanás, ez a kapkodás, ez a kizökkent idő, kibillent egyensúly, és a Nevelés című könyvünkben találtam egy gondolatsort a Hit és Ima című fejezetből, amit szeretnék nektek felidézni. Ezt írja a szerző. Olyan feszültség és sietség keríti hatalmába a világot, amely sohasem létezett azelőtt. Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk. Magához, a közelségébe hív. Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel legyenek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Ez nagyon szóval. Még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való közösség áldásait, túlságosan sietnek. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk magunkon, meg másokon is látjuk, hogy elmondjuk a kéréseinket a Jóistennek, de a válaszát nem várjuk meg. Akik így cselekszenek, azok sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket, illetve mindaddig nem fogják elérni, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentől származó megújulását. Az ő lelkének felemelő befolyására van szükségük. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket. A megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, és a megterhelt szív könnyebbé válik. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában, ez az, amire szükségünk van. Megrendítő idézet, nem? Egy rohanás keríti hatalmába ezt a világot, ami szinte megállíthatatlan. Mit tegyünk? Mi van e mögött? olyan milyen profétikus jel van e mögött? Ez csak egy véletlen? A kornak a szüleménye? Mindig így volt? Nem. Ebben a korban különösképpen Sátán munkálkodik, és azt szeretné, hogy az embereknek ne legyen idejük Istennel személyes elcsendesedésre, hogy ne kövessék Jézus példáját, akiről azt olvassuk Ézsaiás könyve 50. fejezetében, a 4. versben. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Jézus minden reggel az atyához megy. Az apostolok még fel se ébredtek, ő már ott volt az atyánál. És azt olvassuk, ezt ő mondja, minden reggel fölserkentette fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. A Jóisten, az Atya vele tanácskozva kijelentette számára az aznapi teendőit. Megbeszélték. Jézus azt mondta, én semmit sem cselekszem, az Atyám tudta nélkül, és én is az Atya egy vagyunk, és mindent megbeszélünk egymásra. Jézus minden reggel elvonult, beszélgetett az Atyával, és az Atya kijelentette számára az aznapi teendőit. Azt olvassuk az előbb idézett könyvből is idézve, hogy Isten mindannyiunknak szeretné kijelenteni minden nap, hogy mi az a tennivaló, amit aznap el kell végezni. De csak úgy tudjuk elnyerni, hogyha mi is azt tesszük, mint Jézus tett, hogy elmegyünk hozzá, beszélgetünk vele, kérjük őt, hogy tegye ezt meg, és utána pedig elhallgatunk. Ez nagyon sokszor nem működik, hogy mi elhallgassunk, hogy csendben legyünk, hogy figyeljünk. Pedig Isten szeretne hozzánk szólni. És azt mondja, az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam megerősíteni a megfáradtat beszéddel. Akkor kerülünk a Szentlélekkel kapcsolatba, akkor tudja az Isten kijelenteni az ő gondolatait, akkor ízesül szöllőtől és szöllővesző, és közös lesz a vérkeringés, azonos a gondolkodásmód, az akarat és az érzelmi világ, és tudunk örömre hangolódni, és másoknak is örömet közvetíteni. Ez egy hatalmas kiváltság, és Sátánnak minden erejét meg kell feszítenie, és meg is feszíti, hogy ezt ne érjük el. Nem tudom, ismeritek-e azt a könyvet, hogy Menekülés Istenhez. Gondolom, többen olvastátok, fantasztikus jó könyv, érdemes elolvasni. A szerzője Jim Homberger felismerte azt, hogy ez az élet egyik legnagyobb csapdája, mert mindenkinek ezen a földön abszolút egyenlő időbeosztása van, mert mindenki kap egy nap 24 órát. A gazdag is, és a szegény is. A fiatal is, és az idős is. És ezt a 24 órát kell eltöltenünk, ezzel gazdálkodnunk. És azt szeretné Sátán, hogy a lehetőleg úgy gazdálkodjunk, ahogy ő szeretné. És a könyv elején, a bevezetőben van egy nagy gyűlésről szó, ahol óriási tanácskozásban beszélget valaki, és kijelenti azt, hogy mi az, amit tenni kell. Megkérném Zsuzsát, hogy olvassa fel ebből a szakaszból egy részletet, és figyeljétek meg, hogy ez a nagy gyűlés miről szól.
Ez volt a legnagyobb gyűlés, amit valaha látott a világ. A küldöttek önkéntelenül is dörgő vastagban törtek ki, amikor a szónok színre lép, és elfoglalja az őt megillető helyet a pódiumon. A vezér rápillant a tengernyi, feléje fordított, várakozó arcra, és fürdik a tömeg csodálatában. Amint elhalkul az éjjelzés, mély lélegzetet vesz, és elkezdi beszédét. Ide hallgassatok! Nem tudjátok megakadályozni, hogy a keresztények eljárjanak a gyülekezetekbe. Nem tudjátok megakadályozni, hogy ragaszkodjanak a tanításaikhoz, vagy hogy imádkozzanak, mert meg fogják tenni. Meg kell változtatni a taktikánkat, ha tartós sikert akarunk elérni. Barátaim, a kulcs szó az idő. Az idő a kulcs tényező, mert enélkül sosem tudnak megváltó kapcsolatra lépni Jézussal. Hadd gondolják azt, hogy megváltást nyertek, miközben mi uraljuk az idejüket, és már is a mieink oly bizonyosan, mint azok, akik sosem tették be a lábukat egyetlen imaházban sem. Hogyan tehetjük ezt? Nagyon egyszerű. Érjétek el, hogy bemerüljenek a lényegtelen tevékenységekbe, és találjatok ki számtalan programot, látszik, ma valami van. A gyerekek nyugtalanabbak, szegények, ők is érzik a fontokat. Érjétek el, hogy belemerüljenek a lényegtelen tevékenységekbe, és találjatok ki számtalan programot, hogy ezek lefoglalják a gondolkodásukat. Vegyétek rá őket, hogy költsenek, költsenek, és ismét csak költsenek, majd pedig dolgozzanak, dolgozzanak, és újra csak dolgozzanak, hogy megengedhessék maguknak a költekezést. Bombázzátok érzékeiket zenével, amely ott szól minden otthonban, munkahelyen és áruházban. Gondoskodjatok róla, hogy bárhová fordulnak, mindenütt csak rossz hírek érjék őket. Napi 24 órán keresztül használjátok fel erre az újságokat, a magazinokat, a rádiót és a tévét. Tegyétek tönkre az ifjúságot azzal, hogy tisztátalan gondolatokat ébresztő érzéki képeket helyeztek el az óriás plakátokon, a mozikban, az újságokban vagy a magazinok címlapjain, és természetesen a tévében. Töltsétek meg otthonaikat számítógépekkel, indítsátok el őket egy elektronikus autópályán, melynek a kijáratait mi ellenőrizzük. Küldjetek nekik rengeteg elektronikus levelet. Lepjétek el őket véget nem érő üzenetekkel. Ezek veszik el tőlük az időt, és minél több időt fordítanak ezekre, annál kevesebbet időznek Istennél. Adjatok nekik hordozható számítógépeket, hogy állandóan dolgozhassanak. Gondoskodjatok róla, hogy mindenkinek legyen elektronikus notesze, még a gyerekeknek is. Lássátok el őket mobiltelefonokkal, hogy könnyű legyen számukra a folyamatos beszélgetés. Érjétek el, hogy az üzenetrögzítőjük állandóan tele legyen üzenetekkel. Árasztátok el a gyerekeket mindenféle tevékenységgel, iskolai és iskola utáni sportprogramokkal, tánc, cserkész, klub és zeneórákkal, iskolai bálokkal és bulikkal. Terheljétek le őket egyre több házi feladattal, egyre fiatalabb korban. Küldjétek őket iskola előtti és iskola előkészítő programokra, vonjátok ki őket a szülők befolyása alól, és lehetőség szerint éljenek minél elkülönültebben a szüleiktől, hogy kamaszkorukra már ne legyen semmi közük anyjukhoz és apjukhoz. Sátánnak sikerült az egész világot egy robogó vonatra felterelnie. A vonat napról napra egyre sebesebben halad, és az ördög nem akarja lelassítani, nehogy bárki is leszállhasson. Most már tudod, hogy ki az, aki el akarja rabolni az idődet. Az elgondolkodásra, elcsendesedésre, megnyugvásra szánt idődet. Az Istennel, a családtagjaiddal töltött idődet akarja elrabolni állandó tevékenységgel, állandó figyelem eltereléssel. Ez az a kincs, ami az életedben nem pótolható, vissza nem hozható. Ezért is kér tőled Isten napi elcsendesedést, és heti egy nap nyugalmat, békességet. Rá szánt időt, hogy gazdagíthasson, bátorítson, feltöltsön, elcsendesítsen, megajándékozzon a szeretetével, igéjével. Ne utasítsd vissza ezt a nagy ajándékot. Ne engedj a kísértőnek.
Igazak ezek a sorok, hogy érezzük, hogy mennyire találóak. Még nekünk is hívőknek milyen nehéz találni nyugodt elcsendesedésre szánt időt, amikor Istennel beszélgethetünk, amikor úgy meghalljuk a hangját, amikor kézbe veszük a Szentírást, és nem sietünk, és nem kapkodunk, és nem készülünk, hanem csak Istenre figyelünk, hogy halljuk az ő hangját. Tényleg számos rendezvényen voltam, számos konferencián, értekezeten, és megfigyelem magam körül a fiatalokat, felnőtteket, időseket, előveszik a telefonon a Facebookot, és mi történik? 2000 ismerőse van. 2000 ismerős. Folyamatosan megy a Facebook. Néha oda hallgat, ami történik. Folyamatosan válaszol, villám gyorsan. Következő lájkolás. Ez megy folyamatosan. Ha egy picit már az inger küszöb alatt van az információ, vagy az érdekesség, ami ott történik, abban a pillanatban már megy tovább, és aztán kilépnek az iskolából, rögtön a fülhallgatón megy a zene, hazamennek, rögtön folytatják a csevegést, és órákon keresztül, mikor van csend, és nyugalom, és idő. De nekünk felnőtteknek is a munka, a tennivalók, az ügyintézések, egyáltalán a létfenntartás, a plusz, a vásárlás, az élet maga, nem? Annyi időt elvesz, hogy egy nyugodt, csendes időre, amit a Jóistennel töltsünk, szinte alig nyílik lehetőség. De ezzel Sátán tervét valósítjuk meg. Nem kiváltságnak, hanem természetesnek kellene lenni az, hogy Istennel időzünk, hogy vele legyünk, elcsendesek, hogy meghalljuk a hangját, a vezetését, az irányítását, hogy egyszerűen szoros, mély kapcsolatba kerüljünk vele. Ez rendkívül fontos. Enélkül nem élhetünk igazi mély lelki életet. És Isten azt szeretné, hogy mi ezt ne fogadjuk el, amit itt felolvastunk, hanem szálljunk szembe vele. Nem biztos, hogy minden percünket le kell kötni, és nekünk csak ingerek áradatában kell nyüzsögni, és dolgozni kell, és rohanni. Meg is kell időnként állni, és le kell csendesedni, főképp azért, mert Isten maga hív fel bennünket. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Így olvasom Zakariás könyve 2. fejezet 13. versében. Legyen csendben minden test az Úr előtt, és hallgasson. Nekünk el kell csendesednünk. Csak így hallhatjuk meg Jézus hangját, aki azt mondta, ha valaki meghallja az én szómat, hát mikor halljuk meg, ha nem a csendben? Isten rejtekezni szeret, ennek megvan az oka. Ő nem erőlteti magát ránk, ő csak a csendben, a nyugalomban, az intimitásban, a bensőségességben tud bennünket megszólítani, és ez így természetes. De testvéreim, én most itt kint állok, ti pedig ott ültök és figyeltek. Ez egy kapcsolat. De ez nem egy oda-vissza kapcsolat, mert én nem látom, nem hallom a ti gondolataitokat, ugye? Ez egy egyirányú kapcsolat. De hogyha oda megyek Lucához, vagy Zsuzsámhoz, vagy bármelyikőtökhöz, és személyesen elkezdek vele beszélni, akkor ráfigyelek, a szemébe nézek, figyelek rá, és válaszolok. És ő is nekem. Nem csak az egyikünk beszél, és a másik pedig hallgat. És Isten, amikor velünk személyes kapcsolatba akar kerülni, akkor ő azt szeretné, hogy mi így tegyünk. Ne csak én mondjam el, hogy Uram, köszönöm, dicsőítelek, magasztalak, és add meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, dicsőítelek, és elmegyek. Nem, Isten nem ezt szeretné. Ő azt akarja, hogy én te kapcsolatba kerüljünk vele, hiszen az első parancsolat, hogy is szól? Én vagyok az Úr, te Istened. Az első parancsolat, te és én kapcsolat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Neveden hívtalak. Név szerinti kapcsolat. Enyém vagy. Isten szeretné azt, hogy mi egy ilyen mély, bensőséges összekötetésben legyünk. Nekünk lelkészeknek is nehéz ezt megteremteni. Nehogy azt higgyétek, hogy nekünk könnyű. Küzdeni kell ezért. Meg kellett fogadnunk, amikor felszenteltek, hogy erre mi szánunk időt. Nem könnyű. Nyüzsög az ember fejében a sok tennivaló, annyi emberért kell imádkozni. És a nemzetközi statisztikák, tudjátok, mi mutatnak, a lelkészet 89%-a kiégett. Minket is elkapott ez a gépszi. Nekünk is küzdeni kell. Együtt vagyunk a menetben. Mindenjunknak ki kell szállni ebből a ringből, és a Jóistenhez kell közelednünk, és tőle kell megvárnunk, mert ő kijelenti nekünk, hogy mi az, amit tenni kell. Nem magunk legyünk a saját dolgaink megrendelői. Ellen White azt mondja, figyeljétek az ő nagy gondolata, a Jézushoz vezető lépések című könyvben azt mondja, hogy minden reggel ez legyen az első dolgotok. Mondjátok Istennek, szenteljétek oda magatokat neki. Itt vagyok, Úr Jézusom, fogadj el a te tulajdonodnak, összes tervemet lábadhoz teszem, használj fel mai szolgálatra, maradj velem, és add, hogy minden munkámat te benned végezzem. Hogy akaratod szerint feladjam, vagy megvalósítsam a szándékaimat, amit gondviselésed irányít majd. Tehát én lehet, hogy leírok egy 10-es listát, hogy ma ezt kell elvégeznem, de lehet, hogy a Jóisten azt mondja, hogy na, nem ezt kell elvégezned, hanem a 10-ből 3-at. Vagy lehet, hogy te leírtad, de én szeretném, hogy azt végezzel, vagy én olyan helyzetbe hozlak téged, hogy akkor változtasd meg a leírt programot, és akkor azt tedd meg. Mert én hagyd legyek a te megrendelőd, ne te légy önmagad megrendelője. És a Jóisten szeretné, hogy kigyógyuljunk ebből az iszonyatos rohanásból, kapkodásból, hanem legyünk az ő követői. Ennyit a diagnózisról. Most nézzük a gyógyulást. Hogyan szeretné Isten, hogy megvalósítsuk azt, hogy elcsendesedjünk, hogy befogadjuk őt, hogy kapcsolatunk legyen vele. Ez a kis vetítés, amit most levetítek, Zsuzsával együtt készítettük. Nézzük meg, ez a pihenésről, csendről és elmélyedésről szól, egy olyan 5-6 perces videó, és itt a csendnek a törvényszerűségeiről szól. Figyeljétek meg, hogy elmondja azt, hogy miért van szükség csendre, és mi történik a csendben. Hogy miért mondja el annyiszor a Jóisten, hogy csendesedjek el, vagy a Zsoltáros könyvében olvas, hogy elcsendesítém az én lelkemet. 131. Zsoltár. A csend, megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztábban látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzuhatagában fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, Bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csöndben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján átvezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség, kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtő és szőlő vesző. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szelíd hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodákban, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklatott dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni. Elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
Köszönöm szépen.
Majd délután megnézzük a folytatását, hogyha eljöttek, de lehet egyet sétálni is, csendben figyelve a Jóisten műveit és szemlélni az ő csodáit. Mi történik a csendben? Észrevettem, egy tapasztalatot szeretnék elmesélni, amikor megyek evangelizálni, bibliakört tartani, akkor annyira felpörög a napközbeni események áradatában a lelkem és a gondolataim, a testem is, hogy ha megtehetem, akkor lepihenek egy kicsit előtte, elvonulok csendben egy szobába, behunyom a szememet, imádkozom, lecsendesedem, néha egy kicsit eldőlök egy fél órát, és azt vettem észre magamon, hogy amikor így készülök a Isten igényének a hirdetésére, és becsukom a szememet, akkor nyüzsögnek előttem a képek, mindenféle, bocsánat, őrültség a szemem előtt villognak, és el kell telnie legalább egy 10-15 percnek, míg ez eltűnik a lelkemből, és közben persze folyamatosan fohászkodom, imádkozom, és egyszer csak megnyugszom. Lecsendesedek, és érzem, hogy akkor vagyok alkalmas arra, hogy a Jóisten igényéről beszéljek. Tehát erre készülni kell. És ez a lelki készülés. És azt is észrevettem ennek a törvényszerűség nyomán, hogy a csendben tudjuk a dolgainkat lerendezni, ahogy hallottuk is. A csendben tudjuk összegezni, hogy mi is történt velünk, visszatekinteni, kiértékelni, és előre tekinteni, terveket szülni. Ezért például a fiataloknál is egy rendkívül fontos dolog megfigyeltem, és tanítottam is nekik, és nektek fiataloknak szintén mondom, hogy ezért kell elcsendesedni. Mi történt ma velem? Milyen pozitív dolgok történt? Milyen negatív dolgok? Miért volt negatív? Miért volt kudarc? Mi volt az oka? Kiértékelni, a pozitívokban megerősödni, hálát adni. Mit kell tennem? Előre tekinteni. És nekünk is felnőtteknek erre rendkívül szükség van. Naponta tulajdonképpen ezért reggel este megállunk egy kicsit, meg kellene állnunk, és ha lehet napközben is. Dávidról olvassuk, hogy naponta 7-szer dicsérlek téged. Ő 7-szer állt meg. Dánielről mit olvasunk? Hányszor állt meg? 3-szor dicsőítette az Istent és imádkozott. Melyikünk tudja ezt megtenni? Hogy 3-szor naponta nyugodtan megállni. Ez nem időben méri a hosszát ez a csend, lehet néhány perc is. Lehet 15 perc is, lehet fél óra is, de tudatosan törekednünk kellene erre, és én azt vettem észre, hogy ha akarjuk, meg tudjuk tenni. És éjszaka a csendben, a pihenésben gyógyul a test, a szervezet. Az álmokban rendeződnek a benyomások, fiókolja a szervezet a REM-fázisban, amikor álmodunk, és fiókolja az információkat, mi lényeges, mi lényegtel, aki ezt nem tudja megvalósítani, az zilált lesz, feszült, és mindig csak kapkod és rohan. És Jézus bennünket hív, azt mondja, jöjjetek én hozzá, minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugasztalak titeket. Ő meg akar bennünket nyugtatni, le akar csendesíteni. És azt is hallottuk, hogy a megtérés és a megértés is csendben történik. Az értékek befogadása nem véletlenül egy műalkotást vetítettem be, mert egy műalkotást, ezt pontosan tudom, hiszen ezt tanítottam, csak csendben lehet befogadni. Rohanásban, kapkodásban, vitatkozásban, nevetgélésben, humorizálgatásban egy műalkotást nem lehet befogadni. De egy verset sem. A Bibliát sem. Csend kell hozzá. Nyugalom, amit el akar venni tőlünk Sátán, hogy folyamatosan csináljunk valamit. Mindig hangozzék valami. És egy zajszennyeződésben éljünk, egy fényszennyeződésben, egy információszennyeződésben éljünk. Pedig, hogyha megnézzünk, biztosan mindannyiótokkal megtörtént, hogy egy estét végtöltöttünk a tévé előtt, vagy egy fél napot. És amikor én is ilyen helyzetben voltam, akkor próbáltam kiérteni, mi értelme volt ennek? Mit tanultam? Mit tudok elvinni? Miben épített? Hát a számvetés nagyon csak gyér volt. De elmentek a drága órák, órák, sok óra. És én emlékszem Zsuzsával mondjuk, ünnep, ha nem kapcsoljuk be a tévét, másokszor így van. Mert elviszi. Persze az ember fáradt és néha leülni, jó megnézni egy szép természetfilmet, de már sokszor a természetfilmeket is úgy csinálják meg, hogy minél több izgalom és vér és minél több nem tudom mi legyen benne, ami nem a természetre jellemző, és emlékszem, látunk Európában egyszer egy ilyen természetfilmet, ahol nem az üldözés és az elejtés és a zsákmányszedés és a ragadozás volt benne a lényeg, hanem az, ami jellemzi a természetet, a csend, a rezzenéstelenség, a nyugalom, a béke, a finom történése, mert ez jellemző a természetre, nem? És ez ránk is kiragad. Hát amikor itt a Balatonra kinézünk, mindig elcsodálkozom azon, hogy 180 fokban látunk egy hatalmas, csodálatos vízfelületet, ami vízszintes, a nyugalmat árasztja. Engedjük magunkra hatni ezt a isteni erőt, amiről azt mondja a 29. Zsoltár, hogy a nagy vizek felett ott van az Úr. És az Úr szava zeng a vizek felett, 29. Zsoltár. Vannak füredi lakosok, akik soha nem mennek le a Balatonpartra. De egy napfelkeltét sem néznek meg. És egy naplementét sem. Megszoktuk. Nem érdekes. A fűszálat, ha a kertben megnézzük, már tele van csodával. Légy a fűszálon egy pici és nagyobb leszel a világ tengerjénél. A Jóisten szeretne bennünket hívni a csendbe, a nyugalomba, hogy csendesedjünk le, hogy kövessük őt, hogy a hívásának engedjünk. Jézus is mondta a tanítványoknak, jertek el velem kissé egy csendes helyre, hogy ott megpihenjünk. Szükségünk van pihenésre. Az életmód alapelvek között, a 8 alapelv közül az egyik legfontosabb gyógytényező a pihenés. Nem véletlenül, hogy Isten egy héten egy napot adott nekünk, a szombatnapot pihenés. Az egész kereszténység 99,9%-a nem ismeri ezt a törvényt. vagy nem akarja követni. Mert hogy a másnapot, vasárnapot ünnepelnek, azt is úgy ünneplik, hogy elmennek Isten tiszteletre, de közben főznek, közben takarítanak, pakolásznak, az ügyintézni. Nem ismerik azt, amit mi ismerünk. És ezért Isten népét választotta, a szombat ünnepő népét választotta Isten ki a végidőben, mert regenerálódni, erősödnie kell a nyugalomban, hogy az aktivitásban ki tudja fejteni az erejét. Észrevettük, ez egy törvény, aki nem tud lecsendesedni, megnyugodni, megpihenni, gyógyulni, az az aktivitásban sem tud igazán aktív lenni. Hanem a kettő, ez sem működik, az sem működik, és egy ilyen közönyös, unalmas, szürke középúton lebeg az ember az életben. És nincs benne lendület sem, de nincs benne igazi megnyugvás sem, nincs igazi kapcsolat Istennel sem, és nincs igazi evangélium hirdetés sem. Ezt így nevezi a Biblia alvás. Ébredj föl, aki alszol, és föltámad, te néked a Krisztus. Meg ez a langyosság. Isten nem azt akarja, hogy ilyenek legyünk, hanem amikor pihenünk, akkor legyen pihenés, és a csend legyen csend, és az aktivitás legyen aktivitás, és legyen teljes erővel, lendülettel, örömmel teli aktivitás. Ez vezet eredményre. Kedves testvéreim, szeretnék egy idézettel zárni a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv 34. oldaláról, mely így szól. Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes órára, a természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való bensőséges beszélgetésre. Általuk egy olyan életnek kell megmutatkoznia, amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Egészen más, mint a világé. Ezért személyes tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát, személy szerint kell meghallanunk, amint a szívünkhöz szól. Én és te kapcsolat. Amikor minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát. Ezt mondja, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára. Aki a rohanó tömeg közepette és az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság és a békesség légkörében él. Új erőt kap mind fizikailag, mind szellemileg. Élete jó illatot áraszt, és az a mennyei erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét. Nem is gondolnánk, hogy a csend, a megnyugvás, a pihenés összefügg az evangelizálással. Ez érinti meg az emberek szívét. Bocsánat, Zsuzsa, hogy mondom, de most a Zsuzsa ilyen magántanulókkal került kapcsolatba, és ott az egyik szülő, ahogy beszélgetett Zsuzsával, kihangosította a telefont, és azt hallottam, és mondtam a fiamnak, mert ugye a fiát szeretné tanítani majd a Zsuzsa által, és mondta, hogy egy nyugodt és kedves néni az, aki majd tanítani fog. Olyan nyugodt és kedves. És azt olyan jó volt hallani, hogy őt nyugodtnak nevezte. Hogy ezt a gyerek érzi és igényli, hogy egy nyugodt ember tanítson. Mondta a másik, mindig kiabál, mindig ideges, mindig feszült. De hogy egy nyugodt néni, egy kedves néni fog tanítani, ez olyan jó volt hallani, hogy ez a nyugalom és békesség legyen mindannyiunkból, szíven mélyéből kívánom, és talán még egy Zsoltár igét hagy villancsak fel előttetek a 62. Zsoltár szavát, amikor azt mondja itt a második versben, innentől idézem, csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám és menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Amen.